Köszöntöm itt a rögtönzött stúdióban Ember Attilát, aki tulajdonképpen a Városháza egyik munkatársa, és hát ha úgy tetszik, emberként hívta a mikrofon elé, már csak azért is, mert ő külső szemmel is rá tud, vagy van rálátása a székelyudvarhelyi viszonyokra, vagy iszonyokra, illetve belülről is, hiszen a polgármesteri hivatalnál dolgozik, és ha lehet ezt mondani, Gálfi Árpád polgármesterrel sincs rosszul. Nyilvánvaló, hogy elsősorban emberként kérdezem a véleményét, tehát ami elhangzik, de ezt majd elmondja ő is, az többnyire a saját véleménye, nem a polgármesteri hivatal, vagy Gálfi Árpád véleménye, ez fontos, azt hiszem, kimondani, fontos-e kimondani, hogy milyen minőségben szólal meg, de a cél az az, hogy arról beszélgessünk, amit látni lehet a mai székelyudvarhelyi önkormányzati meg közéleti viszonyokról, villongásokról, ha lehet így fogalmazni, és hogy merre vezetne a jó vagy rossz út. Az első kérdés az nyilván az, hogy hogy kerül Ember Attila, sokan úgy tudják, hogy Magyarországról székelyudvarhelyre.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Laci. Most annyi mindent felsoroltál hirtelen, nem
kezdjük az elején, az Ember Attila, hogy kerül emberként ide?
Ide a stúdióba emberként kerültem, nehéz lenne másként, mert Ember Attila a nevem. Említettél itt polgármesteri hivatalon belüli iszonyokat és viszonyokat. Én a viszonyokról tudok, az iszonyokról csak hallok, de amit hallok, azt nem hiszem el. A polgármesteri hivatalban dolgozva valóban belülről is látok sok mindent, de azt ígérted, hogy azért hívsz ide, hogy magánemberként mondjam el a véleményemet dolgokról. Természetesen attól, hogy egy ember a polgármesteri hivatalban, vagy a megyei tanács hivatalában, vagy akár a kormányban dolgozik, attól még ember marad, akkor is, ha nem az a neve, és van mindenkinek saját véleménye, akkor is, hogyha ezt nehezen, vagy egyáltalán nem meri felvállalni.
Hogy kerültél udvarhelyre?
Hát, hogy kerültem el Erdélyből, előbb arról beszélnék, én a 90-es évek végén áttelepültem Magyarországra. Budapesten 9 évet éltem, utána a Jász-Nagykun-Szolnok megyében a többit. És volt kötődésem Székelyudvarhelyhez, ugyanis én Marosvásárhelyen születtem, de nagyon sok barátom élt és él Székelyudvarhelyen. És tulajdonképpen baráti kapcsolataimat ápolva 2016-ban az önkormányzati választásokat megelőzően felkértek, mint egy, hát ez villogásnak tűnne, azt mondanám, hogy tapasztalt embert, inkább mint egy valamilyen szinten hozzáértő embert elhívtak a barátaim, hogy a Gálfi Árpád és a Néppárt MPP koalíciós kampányának a vezetője legyek. Hát akkor ismerkedtem meg Gálfi Árpáddal. A koalíciós partnerek sok tagját ismertem, hiszen ők hívtak. 2016-ban idejöttem, az esélytelenek nyugalmával indultunk a választásokon, és hát a jóisten megsegített, meg a székelyudvarhelyi szavazók bizalmat szavaztak Gálfi Árpádnak és a csapatának, és amiután megnyertük a választásokat, azután én visszaköltöztem, illetve 40 napot töltöttem itt, utána visszamentem a magyarországi munkámat és annak feladatait tovább ellátni. Közben mindvégig tartottam a kapcsolatot az itteni győztes csapattal, a tagokkal is és a polgármesterrel is. És hát egyre sűrűsödtek a telefonhívások Gálfi Árpád részéről, hogy úgy érzi, hogy nagyon sok mindenben tudnék neki segíteni. És ha egy mód van rá, akkor nem venné rossz néven, ha ide költöznék egy pár évre legalább erre a mandátumra. Mivel nekem odakint is elég nagy feladataim voltak, nem kevés megbeszélést igényelt az, hogy engem onnan a cégtől elengedjenek, de végül úgy döntöttünk, hogy én pótolható vagyok ott, és az élet megy tovább akkor is, hogyha én csak távvezérléssel szólok olykor bele a kinti dolgokba, vagy pedig egyáltalán nem. Ezért én 2017 márciusában, tehát a pletykákkal és a mindenféle híreszteléssel ellentétben nem 2016-tól, hanem 2017 márciusától költöztem Székelyudvarhelyre.
Ugye sokan nem tudják, hogy milyen formában vagy a hivatalnál, de az egy megpályázott állás, tehát nem megbízásos szerződés, vagy ilyen nem hivatalos.
Nem külsős vagyok. Én amikor idejöttem, tehát most abban egyeztünk, hogy őszintén beszélgessünk.
Így van.
Amikor idejöttem, akkor ugye már közel egy éve eltelt a választások óta, és még mindig volt egy úgynevezett űr a hivatal, nem is a hivatalon belül, hanem a polgármester kabinetjén belül. Nem igazán tudták, hogy milyen tanácsadók, a csapat mely tagjai lesznek a kabinet tagjai, mert az tudom, hogy tehát nem természetes, hogy mindenki tisztában legyen ezzel, de a polgármesterek a saját kabinetjükbe versenyvizsga nélkül felvehetnek két személyt. Az lehet jogász, irodeák, kancellár, bárki. Nekem fel volt kínálva az egyik ilyen hely, ahova vizsga nélkül bekerülhettem volna. Én ahhoz ragaszkodtam, hogy a csapatnak az azon esetleges tagjai közül, aki pályázna erre a kabinet vezetői pozícióra, attól ne vegyem el a lehetőséget, mivel nagyon jól beszélek románul, mert az egyetemet román nyelven végeztem Marosvásárhelyen. Ezért nekem nem okozott gondot az, hogy én román nyelven a törvényekből bevizsgázzak, és a közigazgatási osztályon meghirdetett pozícióra, amikor erre sor kerülhetett és versenyvizsgát hirdettek meg, akkor én ezt az állást megpályáztam és sikerrel vettem a vizsgát.
Tehát nem tanácsadó, tehát nem a felvételi vagy vizsga nélküli
tanácsadó. Nem, ez szép magyarosan az a neve az irodának, hogy relatio publico, tehát valamilyen köze van a kommunikációhoz és a lakossággal való kommunikációs kapcsolattartáshoz, de nem tanácsadói pozíció.
Ezért vagy itt, vagy így vagy itt. Ezt most már tudjuk, köszönjük szépen. És akkor most egy fontos kérdéskör, nem tudjuk megkerülni. Ugye volt az az időszak, erre tényleg erről beszéljünk, amikor Gálfi Árpád hivatalba került, akkor úgy nézett ki, hogy egy viszonylag nagy támogatottsága van az önkormányzati testület részéről, az MNP-MPP koalíció, sőt, még az RMDS sem zárkózott el. Ezt jól látom? És hogyha igen, akkor ez mikor változott, vagy változott-e meg?
A választásokat közvetlen követő időszakról beszélsz, én akkor nem voltam itt. Én távolról nem így láttam.
Hanem?
Én úgy láttam, hogy távolról tényleg követtem az eseményeket, és gyakran beszéltünk Gálfi Árpád polgármester úrról a telefonon is. Én úgy láttam, hogy ez a nagy együttműködés egy színlelt együttműködés a koalíciós partnerek részéről. Ezt nem tudom, hogy mindenki számára világos-e vagy sem, de itt azért a Gálfi Árpád mandátumát megelőző periódusban a 2016-os választásokat megelőző 26 évben azért itt Székelyudvarhelyen mindenki tudja, hogy alakultak ki érdekkörök. Ennek a mélységeibe és a részleteibe azért nem mennék bele, mert nem itt éltem, és nem tudom, és a hallott információk, vagy az itt-ott összeszedett információk nem biztos, hogy kész tények, de számomra van metakommunikáció is, tehát más az, amit egy koalíciós partner csapatban résztvevők kifelé nyilatkoznak, és más az, amikor zárt ajtók mögött beszélgetünk, és nem volt felhőtlen az együttműködés, tehát én így láttam ezt távolról, hogy ez a nagy-nagy támogatottság, ez csak a választási győzelemnek szólt, vagy annak célja érdekében volt.
Nevezhető-e sarokpontnak azt, ahogyan Gálfi Árpádot eltávolította az MPP felső vezetése? Ott változott-e valami, és annak van-e hatása arra, hogy hogy működik ma az önkormányzat szerinted? Hát nyilván most is magánvéleményedet kérdezem. Tehát.
Hogy ez sarokpont-e vagy sem, azt nem tudom megmondani, viszont hogy valaminek az eredménye az biztos. Tulajdonképpen Gálfi Árpád, most melyik eltávolításra gondolsz, a pártból való kizárása?
Igen, igen. A helyi szervezet éléről a leváltása, első körben aztán a kizárás.
Hát ezt mindenkinek a saját fantáziájára bízná egy jó hiszemű ember, hogy döntse el a hallottak és olvasottak alapján, hogy ez az egész hogy zajlott. Nekem nem hiszem, hogy tisztán minősíteni annak a hitelességét, törvényességét, ahogyan és amilyen módon őt eltávolították. Viszont egy dolog biztos, hogy a Gálffy Árpád polgármester úr pártból való kizárását megelőzően, ha visszanézzük a tanácsülések videófelvételeit, tényleg vak kell legyen az az ember, aki nem látja, hogy ott készülőfélben volt valami. Tehát inkább a jelenlegi koalíciós egyetnemértésnek, vagy mindenben egyetnemértésnek, mert azért vannak dolgok, amiben egyet kell értsenek, mert a város érdekét szolgálja, de amilyen politikai kérdések és az egyetnemértéseknek a kezdete, az nem Gálffy Árpád eltávolítása utánra teendő, hanem azt jóval megelőző időszakra. Tehát előbb kezdődött el egyfajta csapaton belüli ellenkezés, ellenszavazás és bírálat, amikor azt szokták mondani a kampány nyelven, hogy az RMDSZ-nek csak hátra kellett dőlni és egy kávét szürcsölgetni, mert nem kellett nekünk ellenséget keresni, hiszen ott voltak a csapatban.
Azt be tudjuk, vagy körül tudjuk írni, hogy vajon mi lehet ennek az oka? Tehát, hogy miért kezdődött el ez az ellenfeszülés? Vagy befeszülés? Vagy inkább ne nevezzük meg őket?
Nem mind a személyeket?
Nem.
Az én nem kívánok senkit megnevezni, viszont nem tudom, hogy vehetem-e a bátorságot, hogy az én személyes feltételezéseimet tényként tárgyam.
Nem maradnak személyes... Marad személyes vélemény, hát az rendben van.
Tulajdonképpen én, amikor 2017-ben Székelyudvarhelyre érkeztem, akkor Gálffy Árpádnak igen sok tanácsosa, tanácsadója volt. Repkedtek körülötte, mint a legyek az okosabbnál okosabb ötletekkel, és ezt most nem cinikusan mondom, valóban voltak elhangzottak okosabbnál okosabb ötletek is. Valami miatt Gálffy Árpád polgármester úrnak az akkori felkért vagy fel nem kért, de önkéntes tanácsadóiban megingott a bizalma. Ő ezt úgy mesélte el nekem, hogy alá akartak irattatni vele olyan papírokat is, amit hogyha csukott szemmel ír alá, akkor nagyon megnehezítette volna saját dolgát, sorsát és jövőjét. És természetesen, ha csak az ő véleményére és az elmesél dolgaira hagyatkozom, akkor én sem felhőtlen vagy feltétlen bizalmat tanúsítanék azok felé, akik velem olyan dolgokat akarnak aláíratni, vagy akartak aláíratni, amik nekem nehézséget okoztak volna, vagy akár súrolták volna alulról vagy felülről a törvénytelenség határát. Ez Gálffy Árpádnak szíve joga eldönteni, hogy kiben bízik meg és kiben nem. Én azt gondolom, hogy az egyik mozgatórugója, itt gyökeredzik a dolog, hogy ő olyan tanácsadókat távolított el maga mellől, amelyek között ott szerepeltek azok az önkormányzati képviselők is, akik azt követően elkezdték őt hangosan, nyilvánosan, tanácsüléseken, és nem beszélve arról, hogy a háta mögött bírálni és kritizálni. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem, azon is gondolkodtam, mert ilyen elmélkedő típus vagyok, hogy én hogyan reagálnék arra, ha a Gálffy Árpád engem eltávolítana magam mellől. Lehet, hogy tanulva a mások rossz példájából, lehet, hogy nem szólnék egy szót sem.
Itt tudni kell a hallgatóknak, hogy az interjú előtti megállapodásunk része az volt, hogy neveket nem érintünk, tehát ezért nem kérdezek bele, hogy kikről beszélünk pontosan.
De az igen, aki, jól látszik a videó felvételeken.
De a felvételeken igen, tehát látszik. A mostani működés véleményed szerint vesztett az autoritásából, erejéből Gálffy Árpád ahhoz képest, hogy az elképzeléseit, vagy azzal kapcsolatban, hogy az elképzeléseit kivitelezze a mostani helyzetben? Hiszen ugye Székelyudvarhely, amit nem tudom mennyire tudsz, de megélt olyan időszakokat, amikor valóságos állóháború alakult ki az önkormányzati testületben. várható egy ugyanilyen? És ezt ki tudja úgymond védeni, hogy hatékonyan, ennek ellenére esetleg hatékonyan tud működni a város? Vagy ez most nincsen azért ilyen veszély?
A város hatékony működése a szoros összefüggésben van a havonta megrendezett rendes, illetve az esetlegesen összehívott rendkívüli tanácsülések határozataival. Az egy téveszme, hogy Gálffy Árpád egyedül vezeti ezt a várost. Tehát Gálffy Árpád végrehajtója annak, amit az önkormányzati képviselők igennel vagy nemmel szavaznak meg a havi tanácsüléseken. Határozattervezeteket terjeszthet elő bárki. Én azon gondolkozom, hogy a most felhangosodó ellenzéki vagy ellenfelei Gálffynak azok miért ültek a babérjain 3,5 évig. Nem hallottuk se az ötleteiket, se a hangjukat. Most hirtelen, mintha megtáltosodott volna mindenki, mert közelednek az önkormányzati választások, most hirtelen mindenkinek ötlete van, ami engem elszomorít magánemberként is, mert a gyerekeimet is arra tanítom, és a baráti körömben is mindig azt vallom, hogy kritizálni a legkönnyebb. Sokkal érdemesebb tenni valamit, ha már ki akar tűnni az ember. Én nem tudom, hogy valaki állította-e meg az RMDS-t vagy a Gálffy Árpád egykori csapatán belüli tanácsosokat, hogy jöjjenek határozattervezetekkel, és tulajdonképpen, mivel nem jöttek, így nem is volt mit megszavazni. Tehát az, hogy 3,5 évnyi tunyulás és semmittevés után valakinek eszébe jusson, hogy közelednek a választások, és most nagyon hangosan kell kritizálni Gálffyt, amivel nincs semmi baj tulajdonképpen, főleg ha építőkritikáról van szó. A kérdésedre válaszolva, elkalandoztam egy kicsit, nem tudom, hogy milyen hatással lesz, tulajdonképpen, ha jól számolom, még olyan 6 hónapnyi időnk van az önkormányzati választásokig, nem tudom, hogy lesz-e hatással, vagy nem, a város hatékony működésére. Ha valami akadályozza ennek a városnak a hatékony működését, azt én nem kenném ilyen strucc politikával a városi tanácsosokra, vagy önkormányzati képviselőkre. Én inkább azt látom, messziről jött emberként, hogy Székelyudvarhelynek, ahogy az összes székelyföldi, vagy erdélyi, vagy romániai városnak a legnagyobb kerékkötője a román törvényhozás, vagy jogalkotás, az abban fellelhető hiányosságok, félreértelmezhetőségek. Tehát én azt gondolom, bár nem vagyok a jogtudóra, hogy Romániában szinte nem lehet semmi olyat tenni, amiért ne lehetne elítélni bárkit. Minden törvény vagy abban a törvényben mond ellent saját magának, vagy egy másik hivatkozásban. Én inkább a város hatékonyságának a hiányát, ha lehet így nevezni, a minden irányból megszorító korlátokat felállító román törvénykezésben látom.
A vége fele, beszélgetés vége fele muszáj feltegyem ezt a kérdést, bár általános megközelítés, hogy vannak olyan hangok, hogy azt mondják, hogy Gálffy Árpád felkészültség és alkati szempontból talán nem a legideálisabb polgármester. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed, hiszen azért te is láttál már politikában és helyi önkormányzatban helyet foglaló tisztviselőket. Utána nyilván meg fogom kérdezni, hogy szerinted miért nem igaz ez.
Én azt gondolom, hogy a városvezetés, tehát én Magyarországon is láttam önkormányzatokat, polgármestereket, nem egyet, hanem több tucatnyit, akinek még bele is láttam a munkájukban, vagy akiknek bele láttam a munkájukban. Én azt gondolom, hogy most ugye itt állunk a Románia elnökválasztásának a második fordulójának a küszöbén, hogy eluralkodott egy borzasztóan téves hit az emberek tudatában. Ahogyan Johannistól, vagy Dancsillától, vagy éppen az előző fordulóban még a több jelöltől, azt várták volna el, hogy ők aszfaltozzák le az autópályát, és ők emeljék a nyugdíjakat. Nem ez a dolga egy államelnöknek. Most én bátorkodom azt mondani, hogy olyan dolgokat várnának el Gálffy Árpádtól, vagy bármelyik polgármestertől, ami nem az ő dolga. Gálffy Árpádot politikai csatározásban megválasztották, mint akkoriban csak egy jelöltet, és a polgármesteri székbe kerülésnek nem az volt a feltétele, hogy három egyeteme legyen, nem az volt a feltétele, hogy ékesen, szólóan, mert nem prédikátort választott Székelyudvarhely, de még csak nem is menedzsert, mert erre van egy külön pozíció.
A városmenedzseri város tisztség.
Tehát az, aki gazdaságilag kéne értsen ehhez az egészhez, vagy az, aki szakmailag kéne értsen az egészhez, az nem Gálffy Árpád. Ha a szónoklatait, vagy a beszédkészségét vesszük alapul, ami nem elítélendő az, hogyha egy ember egyszerűbben fogalmaz, mint az ékesen szólók, akik egyébként ékesen szólóan hazudnak a pofánkba. Én jobban kampányolnék amellett, hogy egyszerűen fogalmazva igazat mondjanak, mint hogy hosszú bővített mondatokkal telehazudják a képünket, és közben a háttérben már zajlik. Szerintem Gálffy Árpád egy jó polgármester, neki össze kell fognia a menedzsmentet, a rendezvényszervezést, a műszaki osztályt, a beruházási osztályt, és én őszintén mondom, hogy sem Magyarországon, sem Székelyudvarhelyen, és most nem hazabeszélek, én városvezetőt vagy településvezetőt ennyit dolgozni még nem láttam.
Ezt lehet tanúsítani is, hiszen aki este a városháza fele jár, az még látja, hogy ég az ablak a polgármester. Ég a villany a polgármester ablakában, úgyhogy ezt meg is lehet nézni. Utolsó kérdésként, hogy látod, mi várható az elkövetkezendő néhány hónapban, amikor effektíven indul a kampány? Tehát azért most már előkampány szele van. Ez fogja-e a város működését befolyásolni, vagy pedig egy ilyen patthelyzet alakul ki?
Ha a város működését befolyásolja is, akkor az a jó hírem, hogy csak 6 hónapig fog tartani ez a negatívan befolyásoló hatás. Hogy őszinte legyek, én nem számítottam erre a kérdésre, de ha már megkérdezted, akkor válaszolok rá. Ugye mi is nyitott szemmel járunk, én elég gyakran utazom Magyarországra a saját magam dolgai miatt, de barátaim vannak, felsőbb körökben is, meg alacsonyabb szinten is. És ha itt nem is terjedt még el a pletyka, Magyarországon, mivel azt hiszik, hogy nagyon messze van Erdélytől, Székelyudvarhelytől, és ott kötetlenebbül, és pár pohár bor hatására kicsit ellazultabban lehet beszélni arról, hogy mik a terveik, egy borzasztóan mocskos kampányra számítunk. Tehát erre Gálffy Árpád polgármester úr is fel van készülve, nem tudom, hogy fogja tudni kezelni. Tehát én, amiket hallottam, és ő, amiket hallott, hogy miket készítenek elő ellene, én őszintén mondom, hogy én Ember Attilaként nem vállalnám. Tehát én most állnék fel, és elmennék valamerre a saját dolgomat végezni. Én azt hittem, hogy az aljasságnak és a hazug rágalmaknak, mert ha igazak lennének a rágalmak, amikkel eldicsekedtek, hogy mit készítenek ellene, akkor az ember lehajtja a fejét, ha normális, és azt mondja, hogy tényleg ezt elkövettem, vagy ez az én balhém, vagy a múltamé, vagy, és vagy odébb áll, vagy megkérdezi a választóit, hogy így is vállaltok, vagy így is biztok bennem. De amikor szemenszedett hazugságra épül az egész, aminek se valóságtartalma, se jogalapja, se semmilyen nincs, és ilyeneket készítenek. Tehát vannak olyan körök, csoportok, akik dicsőségnek hiszik azt, hogyha nagyot és aljasat tudnak hazudni valakiről. Én bízom abban, hogy a székelyudvarhelyi emberek ennyi hercehurca és ennyi állóháború, ahogy az előbb fogalmaztál, után már nem kérnek ebből, de hát meglátjuk.
Köszönjük szépen, köszönöm szépen Ember Attilának, hogy eljött és megosztotta a magánvéleményét arról, ahol nem is lehet nagyjából magánvélemény, mert ez egy olyan terület, hogy tudunk elszakadni az éppen aktuális feladatunktól, vagy munkakörtől magánemberként is fordítva. Hát azt viszont szomorúan hallom, hogy akkor egy nagyon mocskos kampányra számíthatunk, de hát Udvarhelynek van gyomra, legalábbis én úgy tapasztaltam.
Most kiderül, hogy hasmenés lesz belőle, vagy feldolgozzuk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.